Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mind örökké. Amen. Szeretesek, hadd olvassuk föl a Dániel könyvéből a evangelizációs sorozatunknak a harmadik szakaszául kijelölt igét, Dániel proféta könyve harmadik fejezet első versétől így hangzik. Helyünkről állva hallgassuk, illetve lehet olvasni az igét. Nabukadnezár király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Fölállította azt a Dúra völgyben, Babilon városában. Azután összehívta Nabukadnezár király a kormányzókat, az elöljárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok összes tisztviselőjét, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nabukadnezár király felállítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok és a tartományok összes tisztviselői a szobor fölavatására, amelyet Nabukadnezár király felállítatott, és odaálltak a szobor elé, amelyet Nabukadnezár király felállítatott. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette: megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, a duda és egyéb hangszerek hangját, boruljatok le, és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nabukadnezár király felállítatott. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt azonnyomban bedobják az izzótüzes kemencébe. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt és a síp, a citara, a hárfa, a lant és egyéb hangszerek hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, melyet Nabukadnezár király felállítatott. Urunk, szentelj meg minket igéd alatt, igéd igazság. Testvéreim, akik most kapcsolódtak be, azok számára is, de magunk számára is ismételjünk, mert ismétlés a tudás szülőanyja, és azért sem mondom latinul, mert annyi latin szó hangzott el. Ismétlés a tudás szülőanyja, ezért jó nekünk is elismételünk, hogy ebben a sorozatban nagyon fontos szerep jutott az előkelő ifjaknak, akik bár Nabukodonozor udvarában vannak, de mégis előkelőek. És Nabukodonozornak megadott, vagy Nabukadnezárnak megadott az a csodálatos politikai és rendészeti érzékenység, hogy rájött arra, hogy nem valami soviniszta módon a sajátjai közül kell választani, hanem az előkelőket kell választani. Vagyis azokat, akiket Isten választott. Boldog az a gyülekezet, amelyik tud úgy választani, jövőre választások lesznek itt is. Az egyházunkban 6 évenként fordul ez elő. Boldog az a gyülekezet, akik olyanokat választanak, akiket az Jézus Krisztus előtte kiválasztott. Mert Jézus azt mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Nagyon fontos tehát. A második alkalommal, amiről ma itt Krisztián testvérem az imádságban is utalt, illetve a beszédjében utalt, hogy amikor az ember felserken, felriad. Én kívánok mindenkinek ilyen felriadást. Nem a halálba való váratlan eltűnést, hanem a veszély előtti felriadást. Régi szót használtunk erre a károlyi fordításból, felserken. A felserkenés az a fölébredés és a fölriadásnak a keveréke. És nagyon jól elmondja azt a pillanatot,
Ahogyan Isten nem az álmokat használja, erről nagyon sokat beszéltünk tegnap, nem ezeket a misztikus, sikamlós dolgokat használja az Isten, ezeket a megfoghatatlanokat, hanem az Isten fölébreszt, félbe szakítja az álmot. Nem bízunk tehát semmiféle okkult dologban, semmiféle horoszkópban, semmiféle olyan misztikus dolgokban, amire elárosztották a világot. Mert a sátán nagyon jól tudta, hogy itt például a keleti vidéken, itt erős ateista nyomás volt, és az emberek szomjaznak az Istenre, és gyorsan hamis isteneket ad nekik. Gyorsan istenpótlékokat ad nekik, és kereskedik vele, és üzletel vele. Vigyázzatok tehát, Isten nem az álmokat használja, csak a félbeszakított álmokat, a fölriadt embereket. És akkor lehet evangelizálni, akkor fogod meghalani igazán, hogy te értékes vagy, te nemes vagy, ha felriadtál abból, hogy hol vagy. Isten, amikor először szólítja Ádámot, akkor ezt kérdezi, Ádám, hol vagy? Azt hiszitek, hogy Isten nem tudta, hol van Ádám, mindent tud. Nem lehet előle elbújni. El lehet bújni mindenféle nyomkeresők elől, de még a földi hatóságok is perzekucionisták, megtalálják azt, akit üldöznek. Előbb-utóbb megtalálják. Isten elől. Hát Ádám nem tudott úgy elbújni. Isten azért teszi fel így a kérdést, hogy a mai Ádámokat, a mai embereket, engem, téged személyesen megkérdezem, tudod, hol vagy? És nem csak úgy, hogy milyen távol az Istentől, hanem tudod, hogy most hol vagy. És nem a különböző GPS-es paramétereket kell itt megadni, hogy Mandabokorban, itt a falu szélén, a imaházban, vagy város ez, község. Hanem nagyon jól kell tudnunk azt, hogy tudatosan most hol vagyok. Testvérek, ne sablonosodjunk bele. Ne legyünk már olyan rutinosak, hogy tudom, hol vagyok. Egyszer vegyem komolyan, hogy Isten igéjét hallgatom. Nem azért, mert Győri János hirdeti, vagy Zsanai Krisztián, vagy a püspök úr, vagy bárki, akik áldott eszközök lehetnek. Itt Isten szól. Ádám, hol vagy? Tudod, hogy az Isten beszélőre hív? Tudod, hogy Isten akar neked valamit mondani? Ugyanakkor, amire emlékeznünk kell, hogy Nabukodonozor, és ez összeköt már a mai témával bennünket, tegnap nem olvastuk föl szándékosan, hadd legyen mindenki kíváncsi, otthon biztos sokan elővették a Bibliát, hogy mi is volt az államfejtés, mi is volt a következménye? Mert azt mondtuk, nem ez a fontos, hogy mi volt az államfejtés, az a fontos, hogy egyet jegyezzünk meg, hogy Isten félbeszakítja az álmot. Isten ébredést akar! És a mai alkalommal éppen arra fogunk szólni, hogy ez a király ez teljesen félreértette a dolgot. Nabukadnezár, Dániel 2.48-at olvasom, akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és sok nagy ajándékot adott neki, és hatalmat Babilonnak egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcseknek elöljárójává tette őt. És azt is olvassuk egy helyen, hogy elkezdte imádni. Nem olyan régi dolog ez, testvérek. Hát Pál apostolt is imádni akarták. Még ökröket vagy miket hajtottak ott föl. De nem csak ő vele, hanem ma is. Micsoda istenítések mennek. Sztárolás. Nem mintha mi keresztjének elzárkoznánk, hogy vannak tehetséges emberek. Hát szendelcőző egy sportteljesítmény, egy csodálatos muzsikálás, egy csodálatos éneklés vagy művészet. Szendációs. Csak ezek nem lehetnek nagyobbak. Ezek nem nőhetik túl. Már a mi rajongásunk egyébként Isten nem növik túl, egy művész sem növik túl, de mi az istenítésig ne jussunk el. És itt van Nabukadnezárnak, vagy a Nabukodonozornak, itt van a baja, mert ezt nem jól tudta. Pedig Dániel határozottan kijelentette, nem én, hanem az Isten fejti meg az álmot. Ugyanúgy, ahogy József annak idején. Ugye mondtuk azt is, hogy érdekes, hogy Józsefek álmodnak a Bibliába. A Jákob fia József és Mária, Jézusnak a nevelő apja. Többször is. De mindenkit felselkedt az álmából. És ez csak azért is jó egy prédikálós lelkésznek mondani, hogyha valaki véletlenül elaludna, mert elnyújtjuk a beszédet, hát ébredjen föl az álmából. De lelkileg is, valóságosan is. Na, menjünk tovább. Tehát az, aki nem Istennek, hanem másnak adja meg a dicsőséget, még ha az egy proféta is, a hamis úton jár. Mi történik ott? Az a helyzet ebben az esetben, hogy megtérés helyett csak rendszerváltás van Nabukodonozor, vagy Nabukadnetszár, többféleképpen mondják ezt a nevet, életében. Szóval testvérek, nem elég a rendszerváltás. Azzal nem jön helyre a házasság, láttam ott múltkor egy reklámot, ami egy kicsit hasonlít ehhez, hogy tologatják ide-oda a kanapét, a feleség ide tolja, a férj oda tolja. Ezzel nem jön helyre a házasság, hogy a máshova tesszük a pianinot, meg máshova tesszük, bár most a nyugdíjban öntünk, a feleségem erősen ágált, hogy a nyugdíjas házba oda vigyük a Hammond orgonámat, tehát egy ilyen 200 kilós bútor darabról van szó, de most úgy örülök, hogy elfért valahogy, és egyelőre nem kerülök ki vele az udvarra. De ez nem oldja meg a házasságot, hogy átbútorozunk. Még az sem oldja meg, hogyha valami szép bútort veszünk, kidobjuk a régit. Ez csak felszínes dolog, ez csak rendszerváltás. Olyan csodálatos a magyar nyelv, mert két ember együtt élését a házhoz köti. Azt mondja, hogy összeházasodnak, megházasodnak. A sátános, bűnös, gonosz világnak a következménye, hogy sok mai fiatal nem tud megházasodni. Nem csak azért, mert teljesen pervez világot élünk, hanem azért, mert egyszerűen nincs pénze arra, hogy háza legyen. És minden valamire való nemzet igyekszik a gyermekeinek, a fiainak, a fiataljainak biztosítani, hogy legyen házuk, mert ház nélkül nagyon nehéz házasságot élni. Zavartalanul. És boldogan. Kell a ház. De mi nagyon jól tudjuk azt, hogy nem elég a ház. Mert látjuk azt sokszor, hogy fölépült a nagyszerű ház, a palota, és a házasság mégis megromlott. Mert kellenek Józsuék, igazi családapák, akinek a kezükben van az irányítás, és akik ki tudják mondani, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgál. Isten áldja meg azokat a családfőket, akik itt vannak közöttünk is, vagy a környezetünkben, itt Mandovokon, Kálmánházán, Nyíregyházán, hadd soroljam a nagy városokat, hogy kezükbe tudják venni. És akiknél valami probléma van, Isten adjon nekik erőt, hogy azt át tudják vészelni, és ne veszítsék el a reményüket. De jegyezzük meg nagyon jól, megtérés helyett csak rendszerváltás van. Tudom, hogy ennek most politikai kicsengése is van, mert mi is átmentünk egy rendszerváltáson. A rendszerváltásra azért, mert mindenki ott marad, ahol volt. Itt ez egy normális dolog is, egy nagyon demokratikus dolog, hogy hát most nem kell mindenkit fölakasztani, meg ezeket mások csinálták ezeket. És ha ők rendszerváltást csinálnak, akkor ők meg is csinálják. A sátán emberei azok csinálják a hatalmas vérengzést. A ragadozók vérengzenek. Úgyhogy nem az a baj, hogy nem folyt vér, hanem az a baj, hogy nem volt fölriadás, hogy mit csináltam eddig. Hogy gondolkodtam eddig? És ez már nem politika. Ez lelki kérdés. Mert az ország irányítójának is lelkinek kell lenni. Mert a lélek irányítja a hatalmat, és kell, hogy irányítsa. Éppen ezért nem rendszerváltás, hanem megtérésre van szükség. Azt hittük, hogy csak tévedésből imádtatja Dánielt, mint a kezdő imaórás, aki Isten helyett nekünk imádkozik. Nem tudom, hogy előfordult már ilyen. Velem előfordult, hogy bejöttek új testvérek, és megérintett őket az Isten. Nem is akarom úgy nagyon ezt elmondani, mert ezt nem is szabad észrevenni. Csak azért most a példa miatt mondom csak el, hogy ugye ő nem tudta, hogy hogy kell imádkozni, mert még kezdő volt, de akart. Dicsőítessék érte az Isten, az Úr Jézus Krisztus, hogy megszólalt, imádkozott a közösségünkbe, de nekünk imádkozott. Azt iratkozott, testvérek, ugye tudjátok, hogy én... És akkor szeretettel beszéltem vele, mondtam neki, nem nekünk kell imádkozni. Ez nem olyan, mint a üti a szódás lovát, hogy a szódás is értsen belőle. Nem nekünk kell imádkozni. Te imádkozhat egyenesen Istennek, és úgy örült ez a testvér, hogy kijavítottam, hogy mondtam neki, hogy ne vegye rossz néven, de egyenesen imádkozhat Istenhez. Nem kell, és akkor már mehetünk oda, ami egyházilag is és teológilag is nagy probléma volt évszázadokig, meg ma is, nem kell közben járó. Nem. Sajnos, mivel rendszerváltás volt csak Nabukodonozornál, ez a rendszerváltás miatt maradt minden a helyén, és a Nabukodonozor, amikor meghallott az álomfejtést, hogy hoppá, nem is rólam van szó, hanem az utódomimról, hát mi? Hát akkor csinálom tovább az életemet. Mint a kórházból egészségesen hazajött beteg, aki ott bennék fogadkozott, utána hoppá, hát bírom én ezt. És megy úgy minden, ahogy volt régen. És nem vette észre azt, hogy ez a kórház, ez nem azért volt, hogy a családjától elvonja. Nem tudom, testvérek, nem akarom azt, hogy tegye fel a kezét, aki volt már kórházba, de itt olyan egészséges emberek vannak, hogy páran jelentkeznének csak valószínű. De én emlékszem, hogy kétszer voltam kórházban egyszer, de kétszer voltam halálosan, erről prédikáltam már itt, halálos betegséggel, megvádolva. Jött a vád. Már tumor. S voltak éjszakák, amikor vizes volt a lepedőm meg a párnám, attól a szenvedéstől, hogy hamarosan meghalok. Itt van a fiatal feleségem és a két gyerekem. 29 éves vagyok csak. Aztán jött az alkodozás. Egyszer aztán bekattant az 5. lépcsőfokon egy olyan öröm, hogy hát legalább találkozok Ézsaiással. De amikor igaziból, ekkor nem kerültem kórházba. Megmenekültem. Eltűnt a daganat, mire bementem a korányiba. Isten eltüntette. Nem én. Nem én voltam egészséges. Nem cserélték el a leletet. Nem igaz. Mert hónapon keresztül ment. Ne szerénykedjek már az Isten számlájára. Isten megsegített. Ez nem én dicsekszem. Ő dicsőítem. És ugyanez lejátszódik 47 éves koromban. Másképp, de szintén tumor, málusz, rossz indulatú. És amikor ott vagyok a kórház, akkor döbbenek rá, hogy miért is vagyok én itt. Hát nem azért vagyok, hogy meggyógyítsanak. Ez az általános, amit gondolunk, hogy hát meggyógyítsanak. Nem. Rá kell jöttünk, testvérek, azért vagyok itt, mert ott volt egy gimnáziumi igazgató, ott volt egy bádogos cigány, meg egy rendőrkapitány mellettem, és anélkül, hogy nem akartam szólni. Azt ugye reggel a szarvasi igazgató olvasta föl félhangosan, mert már 6-kor fölkelt, mindenkit ott már fölébresztett, hogy olvasta, hogy melyik, igen, ezt ott egri teát is kell vinni, meg és olvasta a listát, és én teljesen gyermekded módon így beleszóltam, hogy még egy kimaradt a listáról, mi? Hát az imádság. Komolyan mondom, hogy utána én voltam zavarom, hogy ment ki a számon ez a szó. Igen, akarta érni. Vagy fölírta, nem tudom, lendületben. Szeretett testvérek, ha kórházba kerülünk, nem azért kerültünk a kórházba, hogy meggyógyuljunk, meg az Isten büntet, hanem valamit akar tenni. Nem csak velünk, hanem akik mellettünk fekszenek. Hogy a bádogos cigányhoz, amikor bementem egyébként, oda mentem hozzá, és erősítettem őt, mert láttam, hogy húzzák, halasztják a műtétjét az orvosok. És én már megkaptam az opsitot, megkaptam a fölszabadultó levelet. És visszamentem a kórházba, és megkerestem. Már másik teremben volt, mint ahogy a drága cigány testvéreik, ugye ők nem egyedül mennek látogatni, hanem oda ment az egész család, a rokonok, a szomszédok, mind úgy, hogy tele volt a terem velük. Benéztem, hát arról tudtam, hogy valahol itt kell, hogy legyen az én keresett testvérem, mert itt van ez a sok ember. Egyszer csak észrevett engem, szétvetette a rokonokat, szaladt felém, itt van az én papom! Mert egy ember volt, aki megmondta neki, hogy az Isten nem akarja, hogy meghalljon. És ez volt a feladatom. Szeretett testvérek, amikor megtérésért csak rendszerváltozás van, akkor nem tudjuk ezeket a lényeges dolgokat kimondani. És marad minden a régiben, és Nabukodonozor is kihúzza magát. Elcsendesült a fölserkenés, okozta pánik. Lassan vissza a régi tervez. Hát vége a felserkenésnek, vége a rossz álmoknak. Hát jól vagyon, jó is, jól vagyon lelkem. Hát most már akkor mi is volt a régi terv? Az aranyállóké. És ezt meg kell majd magyarázni. De Nabukadnezár visszakattan a régi vágányra, volt egy kis kisiklás, egy kis főserkenés, aztán jött egy ilyen Dániel, volt dühroham, diktátoros dühroham, mindent kinyírni, személydombát tétetni a házukat. A bölcseknek, a kádosoknak, meg Dánieléknek. Mert nem bírják megfejteni az álmot. De aztán megfejtődik, és nem is róla van szó, hanem az utódairól. Hát jó, van itt. Hát, nyugodjunk meg. Hogy is volt? Megnézte a noteszt. Mik voltak a tervek? Ja, megvan. Hát nagy hobbim volt, hogy csinálok egy hatalmas aranyszobrot. Itt rossz volt felolvasni ezt a hatalmas szobrot, amit csinált, ami 20 méter magas volt. Testvérek, hány rabszolga véres verítéke kell ahhoz, hogy egy ilyen őrült mennyiségű aranyat összehozzanak. Igen, szeretett testvérek, ma azt adja nekünk Isten ebből a profétai történetből, hogy két szóra koncentráljunk. Arany és álló. És mindjárt megértjük, hogy mire kell itt gondolnunk. Arany. Aureum. Mengyelejöféle peridiósus rendszer. Elég? Nem, itt többről van szó. Nem egy olyan filmről van szó, ami fantasztikusan ellenáll a mulandóság jelképének, amit még az Úr Jézus is az ajkára vett, mert azt mondta, hogy a kincsedet ne így gyűjtsd, mert itt a rozsda megemészti. Hát az aranynak, arany nem rozsdásodik. Tart! Sok ember szeretne örök lenni. Isten napunként kínálja minden embernek az örök életet, főleg nekünk, akik evangélikusok vagyunk, akik templomba járunk, ígért olvasunk, és hányszor feledkezünk, vagy ígért prédikálunk szószékről, és hányszor feledkezik meg Győri János is arról, hogy figyelj, hát neked nem úgy kell öröknenni, hogy megörökíted magad, itt kínálom az örök életet. Meghalni mindenki meghal. Akármilyen kőkevény márvány sírkövet is leszek. Most már Kispesten láttam, van olyan divatos is, amelyik LED lámpával is világít éjszaka. Az ember ott teljesen begabajodik. Mi van, milyen szellemek, a lidércfények vannak itt. Technika, napelem, táplálja, még a gyászolók nem is kerül pénzbe. Világít a sír. Na testvérek, nem ettől leszünk örökök. Az arany örök vágya volt az embernek. Nagyon hamar felfedezték. Fizetőeszköz lett. Ma is még aranyfedezetről van szó. Aztán kitalálták a aranyfedezet nélküliséget, meg az olajfedezetet, meg egyebeket. Most nem menjünk bele ebbe. De maradjunk annál, hogy ott settenkedik mindnyájunk életében, hogy megörökítsen maga. Az első nap beszéltünk Ady Endről, akinek nincsenek ősei. Ő nem utód. Nem vagyok senki, de nem akarok így maradni. Én meg akarok maradni. Én örök akarok lenni. Én az az ember is, aki a legflegmábban elutasítólag mondja, hogy én, de hogy akarok, szeretnék már eltűnni. Nem tűnhetsz el, mert öröknek vagy teremtve. Örök vagy. Csak van az téridőben egy 80-100 év, körülbelül ez az emberi lépték, vagyis 80-100-szor megkerüli a Föld a napot, ha jobban tetszik, és te rajta csücsülsz a Földön, és forogsz, repülsz a világűrben, és ez alatt szépen elkezdesz hervadni, mert lejár ez a kommunikáció, amiből te örök lelkedet az Isten beletette, becsomagolta. Lejár. És azért van ott a vágyad, mert te és én is a mindennapi életünk megfeledkezünk arról, hogy mi igazán örökök vagyunk, és kellenek ilyen örökségre, öröki valóságra emlékeztető fémek, elemek. Ezért kell az arany állókép. Az arany. Az az arany, ami nagyon sok embernek az életébe kerül, nagyon sok ember szenvedésében. Nem véletlenül a Biblia, testvérek, a Biblia egy olyan egységes könyv, egy olyan egységes tanítókönyv, egy olyan egységes alkotás, ami az elejétől a végéig saját magát erősíti. Aranyból jut. töröljük ki a vasárnapiskolás vagy a hitamarás mesék közül. Jaj, de aranybor juttettek, mert azt imádták. Hát mit imádtak rajta? Hát nem voltak olyan ostobák. Az aranybor kifejezték, hogy nekik ebben van az örökségük, nekik ebben van a szabadítójuk. Még egyszer hangsúlyozom, át kell értékelni a gondolkodásunkat. Hát nem voltak olyan ostobák azok az emberek, hogy a aranybor előtt leborultak. Ez egy szimbolikus gesztus volt, de mögött egy életvitel volt. Nem az, ahogyan az Isten kiszabadít engem a bűn Egyiptomából a húsos fazekak mellől. Dünnyögtek is ott sokan Mózesnek. Hányan dünnyögnek, amikor jön a családban valaki, aki hitre jut, aztán dünnyögnek, hogy hát miért voltál olyan sokáig, vagy miért ez, miért az. A dünnyögés mindig van. Főleg, amikor jólétben élünk, dünnyögünk. Akkor bársonyon futnak perceink. És jön az ötlet. Előzzük meg a 10 parancsolatot, ami arany. Mert csak közbevetve mondom, a 10 parancsolat arany, és még nem jött le a hegyről Mózessel. Miért arany a 10 parancsolat? Azért arany, mert nincs olyan szuper társadalom, amelyik tudna élni 10 parancsolat nélkül. Nincs olyan szuper gazdaság élet, amelyik a 10 parancsolatot átághatja, mert össze saját maga alatt fogja vágni a fát. És az ember is egy saját magát fogja kipusztítani, ha ezt az arany, múlhatatlan értékű 10 igét kidobja. Aranyborjú komplexus, ugye? Komplexusa van ilyen. Komplexus. Az aranyborjú komplexus letarolja az emberi civilizációt. Mert többről van itt szó, mondom még egyszer, mint van egy nomád, primitív liturgiáról. Nem. Itt arról van szó, hogy fölcserélem az örököt a mulandóval. Aranyborjú. Azt a végén az indiaiaknál szent tehén lőtt belőle. És ma vannak, hadd ne soroljam föl, hány fajta aranyborjú van, ami engem is és téged is csábít, és elvonja a figyelmemet az örökkévalóról. Ott settenkedik a gyülekezeti kertek alján. Nem költőjeskedni akartam. Történelmi regényben hallottam egy ilyen kiszólást, hogy hát az Ónódinak az emberei ott settenkednek a kertek alatt. Nem becsületes emberek, azok ott olálkodnak, ott valahol alkonyat után, vagy éjjel is settenkednek. Igen, szeretett testvéreim, ez ott van bennünk, és vigyáznunk kell, mert erőnek erejével ránk tapad. Ezért volt az, hogy az egyház is nagyon, amikor hatalomra jutott, totálisan az aranyborjú komplexusba került. Aki ezt akarja kézzel foghatóan is látni, például feleségemmel megadatott egyszer nekünk az, hogy kimehettünk Rómába, a Vatikáni Múzeumba, az ember hülledezett. Az a sok összezabrált kincs a világ minden tájára. Nem akarom bántani. Borzasztó. Kellett ez? Kellettek azok a hatalmas arany dolgok, azok a méregdrága, még a festmények a legjobbak, mert legalább azok tanítanak. A Sixtusi kápolna tetején, emberteremtés, és így tovább, ez még Isten és Ádám. Kell ez? De kinek? Honnan vettétek el? Luther egyébként nem erről kezdett beszélni, meg nem háborodik fel az ember, hogy tényleg legyen szép. Legyen szép, itt mondán legyen szép ez az imaház. Legyen szép a nyíregyházi templom. Istennek a legszebbet adjuk. Persze! De van egy határ. Van, amikor átcsap az egész aranyborjúba. És borzasztó volt, mondom, ezt látnunk, ezt a teménytelen mennyiség aranyat, és az ember ugye elkezdett ezen gondolkodni, hogy honnan szedték össze ezeket az aranyakat. Abcsel 3:6-ot olvassuk, Péter azt mondja, ezüstöm és aranyom nincsen nekem, hanem amin van, azt adom neked. A názereti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Szeretett testvérek, a az Ószövetségből az Új Szövetség nem átalakult, hanem az egyenes folytatása. És az igazi megtérés az a aranyborjút lecserélem Jézus vérére. Nem véletlenül mondja Péter ezt, hogy aranyom, ezüstöm és aranyom nincsen nékem. Nem csak azért mondtam, hogy ez szegény volt. Itt többről volt szó, mint most figyelj, most pénzt nem tudok neked adni. Mert akkor azt mondta volna, hogy dinárom, vagy mondta volna azokat a kis pénzeket, amiket persebe dobnak, vagy koldusnak dobnak. De azt mondja, ezüstöm és aranyom, hát szegény koldus nem is akarta. Bár voltak ilyenek, éppen Luther Márton, hogy kapott ajándékba valami választó fejedelemtől egy aranyserleget, sőt egy koldus aznap. És annyira nem érdekelt őt az arany, az érték, hogy a koldusnak odaadta, aztán visszakérte tőle, várjál csak, összehorpasztotta, hogy nehogy azt higgyék, hogy kilopta a templomból, vagy mentse esetleg magát, meg hivatkozhasson. Szeretett testvérek, Luther Márton megtért. Luther Márton nem reformátor lett, hanem megtért. És ezért neki, ő odaadta az aranyserleget. Péter megtért, és ezért teljesen másképp gondolkodott, mint a koldus, mert koldus mondom, egy pár egyszerű kis apró pénzt kért, nem ezüstöt és aranyat. De Péter kimondja, hogy ezüstöm és aranyam nincsen nékem. Az a Péter, akiről nevezik azt a hatalmas templomot, ami tele van arannyal. Ez most csak a sors és a történelemnek a fintora. Ezüstöm és aranyam nincs nekem, de amin van. A názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járt, vagyis a Jézus vérért. Az a drága Úr Jézus, aki értünk meghalt. Szülőknek súlyos beteg lesz a gyermeke, módosok a szülők, mindent akar, minden pénzt odaadnak, de valamit nem lehet megfizetni, valami más kell ide. Mindent megtennék, mindent odaadnék. Van egy olyan valami, amiért nem nekem kell adni, ő adja. Ez az Úr Jézus Krisztusnak a vére. De menjünk tovább, az állókép. Szeretett testvérek, az állóképek nagyon veszedelmes dolgok. Ezek az állószobrok, amelyek soha az életben nem mozdulnak el, egy helyben maradnak. És mindezt a Dura mezején állítja föl Nabukodonozor, ami félelmetes volt. Én emlékszem, hogy most nincs itt a feleségem, elmondhatom, hogy amikor a feleségem a udvaroltam, hogy akkor éppen egy iskolai fölvételére várt, és a kiskörösön a Petőfi Múzeumban vállalt el addig ilyen diákmunkát, vagy nem tudom micsodát, tárlatvezetést, mert jól értette az irodalmat. Ugye kiskörös Petőfi szülőháza, stb. És ott volt, és egyik nap, hát mentem oda udvarolni, és úgy megijesztett, egyik szobában megérkezett egy hatalmas, fekete bronzból, vagy miből csinált Petőfi, ott ült egy széken a Petőfi. Hát úgy megijedtem tőle, benyitok ebbe a sötét kis alacsony házikóba, ugye ott, ő bent volt teljesen abba a irodahelyiségbe, és ebben szóval megjöttek, és itt egy ember. Hát ez az arany álló szobor is jobban félelmetes, mint amennyire esztetikus. És ott áll. És nem csak arany, hanem áll. Igen, olyan helyre teszi ezt ez a király, ahol teljesen lejátszódik az az egész életmód, az az életvitel, amiben mi is ma benne vagyunk. Nézzük meg, hogy milyen ez. Ez az állókép, ez ott áll, nem mozdul el, ellentétben itt a kiírtakkal, hanem a Dura mezeje rendkívül jó helyszín, kiépítve az infrastruktúra. Van hely a tömegeknek, vannak parkolóknak is hely. Biztosítani kell, ma már úgy adják meg az engedélyt, mi is most építkezünk templomot, hallottam, hogy itt is probléma lesz lassan, hogy egy 50 vagy 100 befogadó képességű épület, ez mit tudom én, 30 vagy 20 parkolóhelyet kell biztosítani. Hát tudják azt, hogy hát itt autóval fognak jönni. Fantasztikusan megvan tervezve az egész állóképnek a helye, jó a helyszín, kiépítve, tehát az infrastruktúra, van hely a tömegeknek, az árusoknak, az állatoknak, a járműeknek. Lehet már venni kitűzőt, pólót, előre gyártott transzparenseket, reklámszatyrokat. Belegondoltam, hogy milyen ostobán bánnak velünk a pénzügyi jóltartóink. Eleinte, most nem mondok szitek áruház nevet, Szetkót mondok, Szetkó. A Szetkó ingyen adott egy zacskót, ami rajta volt a neve. És te kedves bárgyú kis Győri János, te örültél, hogy kaptál a szatyrot, mert nem hoztál magaddal, és mentél az úton, és mindenhol reklámoztat. Szetkó, Szetkó. Ingyen! Ha mások fizetnek ezért ennek a szendvics embereknek, nem, az mászkál mindenfelé, elején, hátulján, ott van a reklám. Én meg itt cipelem. Sőt, ha jó minőség, akkor még elteszem, máskorba is viszem. De érdekes, hogy ezek a motivumok mind ott vannak a mai életben is, és Nabukodonozornak ezen a szobron nincs semmi fölirat. Ez semmit mondó szobor, vigyázat, itt nincs tartalom. Itt van egy állókép. Proféta sem próbálja megmondani, nem mondja el Dániel, pedig intelligens ember volt, az elmondhatom, hogy volt egy szakálla, meg ilyen turbánja. Nem mond semmit, egy állókép. Semmi fölirat. Mint valami hangtalan, tartalomtalan, esztelen szimbólum jelent meg, amit mindenki cipel, a kitűzőjén, a pólóján, a bevásárló szatyrán. De egy fontos dolog volt, hogy Dura mezején a transzparensek, és rajtuk már ott volt annak a másolata az arany álló képnek, a biztonság és a titkos szolgálat stégjei is rendben voltak. Aki otthon tovább olvassa, fogja tudni, miről van szó. Arról van szó, hogy amikor itt elhangzik ez a felsorolás, ilyen előkelő emberek, én úgy megdobottam az elmúlt napokban egy hír az rádióból, hogy itt vannak a Kínával találkozó országfők, és különösen védett emberek, vagy 30 védett ember van Budapesten. 30 védett ember. És jó, hát legyenek is védettek, engem nem kell védeni, de 30 védett ember, és amikor felsorolja kétszer is Dániel ebben a könyvében, hogy ott voltak a rendőrparancsnokok, ezek és azok az amazok, szinte eszelősen felsorolja az egészet, még egyszer, akkor itt erről van szó, hogy ez a biztonsági szolgálat itt nagyon ki volt építve. Mert az arany borjuk és az arany állóképek szisztémája, hogy egyesek védettek lesznek. Egyesek pedig megfigyeltek, mert ott vannak a titkos kamerák ezen a téren, Dura mezején, ahol a nagy arany állókép van. És Nabukodonozor emberei figyelik, hogy amikor elkezd szólani az a hatalmas nagy zenekar, hadd ne soroljam fel az összes hangszert. Az is kétszer volt írva. Elkezdek ezek a hangszerek szólni, van itt pénz, itt monstre zenekar. Volt egy híres cseh zeneszerző, biztos sokan hallgatják, Mahler, akinek szenzációs, ő ezrek szimfóniát is megírta, de talán nem véletlen, hogy ez a címe az egyik darabjának, mert általában egy hangversenyén voltam, és pont a feltámadási szimfóniáját hallgattuk meg a feleségemmel, és 12 nagy bőgő volt. Tehát ő minden hangszerben nagyon sokat vonultatott föl. Tele volt a MIPA terve a szimfonikus zenekarral, mert fejébe vette, hogy ennek így kell megszólalni. Szenzációs volt egyébként. Nabukodonozornak is volt erre pénze. Föl volt a zenekar. De működtek a lefigyelő kamerák, mert nézték, hogy ki az, aki nem teljesíti azt a parancsot, ami valahogy bekerült ebbe a gépezetbe, hogy amikor megszólalnak ezek a citárák, ezek a harsanák, a sípok, akkor le kell borulni. Szeretett testvéreim, azt hittük, hogy Dura mezején mi szabadok leszünk. Azt hittük, hogy amikor ránk tör a szabadság, akkor mindent olyan szabadon fogunk csinálni, és nem fogunk csinálni semmi kényszer. Nekünk nem lehet semmit parancsolni, dehogy nem. Le fogsz térdelni. Oda kerülsz a Dura mezejére, életed Dura mezejére, és ahol meghagyod, nincs megtérés az életedben, csak rendszerváltás, akkor oda fognak kerülni bizony a te életedbe, oda fognak kerülni ezek a leborulások is. És csodálkozni fogsz magadon, hogy leborultam a bálványnak. Hogy lehettem ilyen? Hát bibliórára járok, igét olvasok, evangelizáción is voltam. Isten szeretettel figyelmeztet. Figyelmeztet, és éppen ezért, ha csak lehet, ne állj meg. Emlékeztek testvérek a csodálatos első zsoltára, boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán. És a vége annak a sztroboszkópnak az, hogy leáll, csúfolodok, székében nem ül. Igen, mert régi fáma már ez, az újabb kevesszer hallották, hogy akik Szibériából próbáltak hazajönni katonák, aki megállt, az ott maradt. Aki ezen a dura mezején megáll, az arany szobor bűveletében, arra egy olyan mágikus erővel fog hatni ez az egész, ezért menekülj a világtól. Főleg, hogyha hallod, hogy megszólalnak a sipok, a citerák, mert ezek egy diktátumnak, egy diktátornak a zenekara. Kelj fel és járj! A mindenkori világi ideológiák, állóképek, esetleg egy helyben járás. Azt mondja az ige, nagyon bölcsen, ezt már idéztem egyszer, nincs új a nap alatt. Hogyha a Bibliát jól ismerjük, akkor úgy mosolyunk ezen, hogy a sátán annyira ostoba, nincs egy jó új ötlete. De régi dolgokat, meg Istentől elmazsolázza, ellopja az ötleteket, és azokat ő átalakítja. Előjelet változtat csak. De Istennek volt egy eredeti ötlete. Az állóképek ellen, az állókép ott a dura mezején, de áll a Krisztus szent keresztje, tanultuk az éneket a Golgotán. De vigyázzat, csak a kereszt áll. 1970-es években bemutatták több helyen nyugaton, mi csak lemezen hallgathattuk meg a Jesus Christ Superstar című rockoperát, nem tudom, hogy valaki, aki hallotta, hogy látta ezt. Ezt világiak írták, én magam, engem arra készített, hogy egy feltámadási oratóriót írjak, mondván, de a világiak csak ezt írják le, írjunk a feltámadásról, ne csak a keresztről. Persze fontos a kereszt, de ne álljunk meg a keresztnél. És ebben a szentjárciós operában, magas szintű operában, persze teljesen pogány rendezés, meg mit tudom, mi van benne, hát ezt az ember látja, de a kicsen nem bírtak megszabadulni ezek a zeneszerzők, ezek a rendezők egy képtől. Az egész rockopera úgy kezdődik, hogy jönnek a szereplők egy busszal ki arra a sivatagos helyre, ahol lejátszódik az egész, és járnak le a szereplők, és már a busztetéről dobálják le a kellékeket, ott van Herodes, Pilátus, Judás, Mária Magdaléna, fésülködnek. Ez csak, hogy bejön a nagy téma, megjelenik egy fehér ruhás. Ez Jézus. Ugorjunk a végére. A film végén Jézus megfeszítik, Judás szemszögéről írva egyébként az egész oratórium, egész rockopera. A végén a szereplők beszállnak a buszba, mert vége a passiónak, mennek haza. Kellékek fölkerülnek a tetőre, a szereplők sorba szállnak be, utoljára Judás, és néznek így hátra, a Golgota felé. És megfordítják a képet, mit látott utoljára? Ja, Jézus nem látjuk se leszállni, se fölszállni. Szenzációs gondolat. Ezek hisznek Jézusban. És mit látunk? A kereszt üres. Mit látott Judás? A kereszt üres. Mert Jézus nem lehetett állóképpé tenni. Még akkor sem, ha sokaknak csak egy ilyen szimbólum a lakásban, ha egyáltalán ott van, mert ma már szégyen kitenni. Sokan szégyellik itt tenni a lakásukba a keresztet, mert a modern ikás butorhoz nem illik. Nem is, ahhoz nem is. De egy hűséges házhoz illik, és egy meleg otthonhoz illik. De tudd meg, hogy Jézus kereszt üres, mert Jézus, ő nem állókép. Ő azóta onnan lejött, benn alászállt a poklokra. Nem itt a földön, egy síkon, alászállt a poklokra, és fölment a mennyekbe. És mi mit tudunk róla? Mi azt tudjuk róla, hogy Áll a Krisztus szent kereszt a Golgotán, a keresztfa áll, de a drága Jézus Krisztus ment,
és tudjuk, hogy jön. Várjátok, én nagyon várom. Várjátok, naponta imádkozok, jöjj vissza.
Hát ne csak a mi atyánk szerint bemagolva, mondjuk el. Ne adjon Isten nekünk olyat, hogy tényleg, amikor az ember már érzi, hogy nagyon veszélyes világot kezdünk élni, Uram, jöjj vissza!
Rászkodjunk össze, amikor az ebédnél, ha még szokás nálunk, hogy elimádkozzuk a jövőbeli Jézust, hogy jöjjön vissza.
Ne csak itt az ebédünk közt. Annyira sok ember szenved. Annyi a nyomorúság ebben a világban. A mi közösségünkben, a falvamban, a környezetünkben.
Nagyon kéne az Úr Jézus. Jobban, mint valamilyen világmentő ételcsomag, amiket ledobnak ezeknek az áldozatnak, ők csinálták az egészet, olyan nyomorúságban élnek, aztán könyörből ledobnak egy nagy láda kenyeret, aztán három asszont agyonver, a helikopter nem szállt elég alacsonyra. Borzasztó. Jöjj vissza, Jézus. És akkor tudunk ebbe igazán hinni, ha most éreztük, hogy itt van. Imádkozzunk.
Úr Jézus, köszönjük neked, Dániel profétának ezt a leírását. Világunkra, magunkra ismertünk, de legfontosabb az, hogy megragadta most a szívünket, hogy mennyire vágyodunk mi arra, hogy te itt legyél. Jöjj velünk! Jöjj velünk az Emmausi úton, jöjj be a házunkba, telepedj az asztalunkhoz, jöjj be a házasságunkba, jöjj be a rokonságba, a gyülekezetünkbe.
Jöjj be, Urunk, mert te nem maradtál a kereszten, te nem Dura mezején vagy, a Golgota hegyén vagy, ott voltál, ott szóltál 7 szót, aztán alászálltál a poklokra, aztán felmentél a mennyekbe, mert te nem állsz, te jössz. És köszönjük, hogy most itt voltál. Amen.
Erős várom, Istenünk! Köszöntöm a kedves gyülekezetet, én Hívja János vagyok, Mondobotrai lakos. Bár sokak számára ismerős lehetek a gyülekezetből és a mondásiak körében, de még itt mondtam, nem tettem bizonyságot. Szívem szerint jobban szeretem a fizikai szolgálatot, a munkák terén, itt a gyülekezet életében, de szólnom kell az örömhírről, a szabadításról. Nem vagyok a szabad embere, de megpróbálom összeszedni magam, és engedjem őket a zsülekezet, hogy felolvassam az én bizonságtételemet, a hitrejutásomat, a szabadítást. 25 éve születettem meg szüleim 9. gyermekeként. Ez a maga egy kegyelem volt, mert édesanyám 44 éves volt, amikor engem hordott a szíve alatt. Ezért a lehetséges veszélyek miatt az orvosok a terhesség megszakítását javasolták. Hála az Úrnak, édesanyám már akkor is hitben járt, és meg sem fordult a fejében, hogy ilyen bűnt elkövessen. Amikor ezt először hallottam gyermekként, örültem, hogy nekünk ilyen szerető és kegyelmes Istenünk van. Gyerekkoromban sokat imádkoztunk anyukámmal, sokat olvasott nekünk a Bibliából. Általános iskolában is nagyon szerettem a hittanórákat, mindig 4-es és 5-ös voltam belőle. Tanultunk Jézusról is, de akkor még csak történeti szereplőként tekintettem rá. Közben jártam Isten tiszteletre, volt egy alapisten hitem. Középiskolába kerülve be, ami már nem egy háziskola volt, szép lassan eltávolodtam Istentől. Alkalmazottam, egyre kevésbé vonzottak az igei alkalmak, de néha elmentem a szülői hívásra. Olyannyira eltávolodtam, hogy már nem is imádkoztam. A középiskola végeztével bekerültem egy baráti társaságba, ahol még mélyebbre süllyedtem. Esti tagozaton érettségiztem, közben itthon segítkeztem a szüleimnek a gazdaságban. Ezzel a haver társasággal mindig, minden hétvégén ment a bulizás, olykor heti 2-szer is. Bulizásból fakadóan a piálás, a parázaság, a trágár beszéd és egyéb káros dolgok. És mégis szabadnak éreztem magam. Akkor már több éve Krisztián volt a lelkészünk. Nagyon tetszettek a fiatalos és rendületes alkalmak, így hát Isten tiszteletre is jártam. Bár szinte semmi sem maradt meg az igény részben benne, mégis úgy gondoltam, hogy milyen jó gyülekezeti tag vagyok, hogy bulizás mellett még alkalmakra is járok. Gyakran segítettem az alkalmak után lelkészünknek összefoglalni a technikát, és Ez újabb áldörögítés volt magunknak. Közben felépült az imád, gyakorlatilag segíteni a felépítettük a sportpályákat és egyéb munkákat végeztünk rendszeresen. Ezt még ugye nem szolgálatból tettem, hanem egyfajta jó cselekedetet megtudtam le, ellensúlyozva azt, hogy milyen kicsapongó és stróger életet élek mellette. Közben jártam ifjúsági alkalmakra is, ami beindult szép számmal az új helyi sportolási lehetőségek miatt. De hogy az ifjú még inkább gay irányt vett, úgy morzsoltak el a fiatalok. Én ezután is jártam, anyukám helyes lehet, hogy legalább péntegenként jó helyre járok. Így hát hétvégén úgy álltak, hogy pénteken ifi, szombaton bulizni mentem, vasárnap pedig, ha nem voltam nagyon kómás, vagy másnapos, akkor istentiszteletre mentem. Már rájöttem, hogy megtaláltam az erőm középutat. Hogy a világban is mozgok, és a kívül életben is. Persze mindig tudtam, hogy mikor ki előtt hogyan kell beszélni. A haverok előtt rábérül és lazán, a gyülekezet pedig tisztelettudóan is, és szépen. Egészen jó színész vált belőlem. De menet közben, ahogy részt vettem a különböző igéi alkalmakon, és ahogy éreztem, hogy Krisztus szerintem hívik zörget, jobban kezdtem kellemetlenül érezni magam, amiért két irányt dolgozok. Már nem volt békességem. Egyre nagyobb teher volt a színészkedés, amit cipeltem. Azután 2015 nyarán volt egy ifjúsági biciklitúra, amin igéi alkalmakat is tartottak. Nagyon tartalmas és építő volt számomra, hitben, az Úr munkálkodott bennem, és fellángolást éreztem, aminek nagyon örültem. De a láng nagyjából két hétig égett, mert az idei magukat csak sziklára és tövisek közé estek. Aztán nyarat még végigbuliztam, de már vegyes érzésekkel. Azután következett a novemberben egy Pilis-Csabi csendes hétvége, amire nagyon készültünk imádságos szívből, az ifiből. Annyira áldott alkalmak voltak és lelepőzőjek. Teljes mértékben úgy éreztem, hogy az egyik csendes hétvége rólam, illetve nekem szólna. Olyan volt, mintha lelkészek egyenesen az én életemet és bűnömet prédikálnák. Hiszem, hogy ez egy előre elkészített alkalom volt az Istentől. Ilyen kettős képmutató életről volt szó, amiket így is kísértek. Például meddig sántikáltok még kétfelé, vagy hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Teljesen az igény alkalmak és csoportos beszélgetések hatása alatt álltam. Éreztem, hogy Jézus személyesen engem hív és nálam szörget. Azon szombat este, csoportos beszélgetés után a csoportvezető szólt, hogy majd beszélni akar velem. Gondoltam biztos, hogy a mezőgazdaságról akar beszélni, mivel ő is ezzel foglalkozik. Az első kérdése az volt, hogy jól gondolja, hogy én nem vagyok megtérve. Én már sejtettem, hogy nem az állástenyésztésről lesz szó. Mondtam neki, hogy jól gondolja. Egy mély beszélgetés alakult ki az addig életemről, bűneimről és megkötözöttségeimről. És a megoldásról. Nem vagyok egy külön elcsöpörős ember, de azután a könnyen fordított majd a beszélgetés. Nehezeknek éreztem a cipelt bűnöket, és fájtak, hogy az Úr Jézus levelkezett. Ekkor volt először igazán pillantásom. De még valamiért képtelen voltam megvallani és letenni őket. Másnap reggel körkérdés volt a csoportban, hogy ki miben épült. Mikor rám került a sor, elmondtam, hogy mikben levezett le az Úr. Mikor befejeztem, a csoportvezető megkérdezte, Jani, az Úrral akarsz azt menni, vagy nélküle? Mert nem véletlenül vagy most itt. Én igen elválaszoltam. Egy másik testvér közben jelzett, hogy az alkalom után beszélgessünk. Itt is hasonlóan még nagyon mély beszélgetés alakult ki. A beszélgetés során fényderült egy belső megkötözöttségre, ami nem más, mint az embereknek való megfelelési kényszerérzet. És kényszer. Már csak ezt tartott vissza igazán. Mert mindig több helyen mozogtam, nem akartam felállni a barátoknak, a családban, a gyülekezetben. A beszélgetés során Krisztus világossá tette, hogy egyedül csak őt kell követni, mert ő az út, az igazság és az élet. Senki sem lehet az atyáncsak és jövőtala. Ezek után megvallottam a bűnémet imádságban, és letettem Krisztus keresztjénem. Megköszöntem, hogy én értem és meghalt a keresztem bűném bocsánatára. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Felélegezve szálltam fel a buszra, megkönnyebbülve és szabadon. Azóta járok a keskeny úton, néha ugyan csendek botlok, de már tudom, hogy ki az, aki megerősít engem. Isteni a dicsőség mindenért. Köszönöm. Uram, Jesus.